nemesség. Családi hagyomány, amit ma már másutt lehet megtanulni. Bemutatjuk a pécsi szitakötőt, ahol a színes álmok születnek.
Családok, történetek. Családban élni könnyebb. Vasárnap 14 óra után a Kossuth Rádióban. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Jó napot Magyarország, Juhász Zsoltán.
4:05 lesz 2 perc múlva, gondolkodjunk együtt ma is, nézzünk az események, a döntések és a hírek mögé, és elemezzük ki azokat részletesen, hogy tiszta képet kapjunk a valóságról. Ehhez érvekre és ellenérvekre egyaránt szükség van, derüljön ki ezekből minél több a következő majdnem másfél órában. Mai első kérdésünkben arra vagyunk kíváncsiak, hogy az európai békekeretből az Ukrajnának szánt 6 milliárd euró mellett most Egyiptom is kap 20 milliót. Honnan van ennyi pénz a háborúra Brüsszelben? És mi a véleménye arról, hogy Balatonlellén megtiltották a köztéri alkoholfogyasztást? A hallgatói hozzászólások kezelésével kapcsolatos jogi iránymutatást megtalálják a mediaclick.hu oldalon. A telefonszámunk 061-759-5200, az SMS számunk pedig 0630-9666. A mai adás szerkesztője Tarics Péter és Meszesán György. Ahogy a hírekben is olvashattuk, az Európai Unió tanácsa az európai békekeretből további 20 millió eurós katonai támogatást fogadott el Egyiptomnak. Ezzel a 2024-ben indított támogatás összege összesen 40 millió euróra emelkedett. Ugyanakkor Ukrajna védelmének támogatására az európai békekeret jóval nagyobb, több milliárd eurós nagyságrendben mozgósítottak forrásokat. A kérdés csak az, van-e értelme vagy politikai-gazdasági haszna ezeknek a támogatásoknak az Európai Unió és Európa számára, és vajon honnan van Brüsszelnek ennyi pénze? Ezekre a kérdésekre is keressük a választ a műsor első felében, és mit mondanak önök, hívjanak minket, írjanak SMS-t nekünk, és amíg tárcsáznak, hallgassuk meg Pék Bulcsú összeállítását a Déli Krónika korábbi adásából.
Az amerikai elnök lelkesen fogadta, hogy az orosz és az ukrán vezető végre tárgyalóasztalhoz ülne. Hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok sokat tett egy ilyen találkozó létrejöttéért. Örülök, hogy felvetették a találkozó lehetőségét. Szerintem sok közünk volt ehhez. Nagyszerű lenne, ha megvalósulna, mondta Donald Trump. Arra a kérdésre azonban nem válaszolt, hogy a korábbi egyeztetések során milyen orosz és ukrán kompromisszumokról esett szó. Közben az amerikai képviselőházban megszavazták az Ukrajnának szánt összesen mintegy 9 milliárd dolláros támogatást. A javaslat most a szenátus elé kerül, sokan azonban kétlik, hogy a republikánus többségű felsőház jóvá hagyja azt.
Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759-52-00.
Tehát az európai békekeretből az Ukrajnának szánt 6 milliárd euró mellett most Egyiptom is kap 20 milliót, és az USA pedig 9 milliárdos támogatást hagyott jóvá Ukrajnának. Röpködnek tehát a milliárdok, de vajon ez békekeret, a békét támogatja, vagy a háborút? Erről is beszélgetünk hallgatóinkkal és szakértő vendégünkkel, Siklósi Péter biztonságpolitikai szakértővel, a Külügyi Intézet vezető kutatójával. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Tehát akkor békekeret a háborúra? Hogy lehet ezt értelmezni?
Hát ugye nyilván az Európai Unióban semmit nem lehet háborús keretnek hívni, tehát az Európai Unió nyelvezetében nyilván a békéről kell ezt elnevezni. Ahhoz, hogy a hallgatók is egy kicsit jobban képbe tudják helyezni magukat ebben az egyébként meglehetősen bonyolult és szakmai témában, egy kicsit vissza kell nyúlni, hogy hogy is alakult ez ki. Miért hozták létre ezt a pénzügyi keretet, ha úgy tetszik? Azért, hogy az Európán kívüli országokat tudják katonai területen támogatni. Ezért a közös költségvetési kereteken kívül, mert azt tiltják a szerződések, létrehoztak egy külső keretet, amiben a tagállamok fizetnek be, és az így összegyűlt pénzzel lehet támogatni jellemzően egyébként eredeti szándékok szerint a balkáni ország, nem EU tagállam balkáni országokat, az afrikai országokat, illetve a közel-keleti országokat, tehát akik az Európai Uniót mondjuk délről, délkeletről szomszédos országok, vagy szomszédos térségek. Na most eredetileg ez talán 2 milliárd eurót tartalmazott, és aztán elkezdett ez földúzzadni. És mostanra már tulajdonképpen 17 milliárd, összességében 17 milliárd eurónál tart ez a békekeret. Ebből a keretből körülbelül 5 milliárd eurót osztottak ki a balkáni, az afrikai és a közel-keleti országoknak, és körülbelül 6 milliárd eurót Ukrajnának. És a maradék 6 milliárd euró pedig az a 6 milliárd euró, amit a magyar kormány blokkolt, mert tulajdonképpen ebből a 6 milliárd euróból azoknak az Európai Uniós tagállamoknak osztanának vissza pénzt, akik természetben értsd régi haditechnikai eszközökkel, mondjuk tartalékban levő harckocsikkal, vagy bármilyen más haditechnikai eszközökkel támogatták Ukrajnát. Tehát tulajdonképpen végső soron az a pénz is valahol Ukrajnába jut, még akkor is, hogyha az már hadianyag formájában. Tehát, hogyha összességében akarom mondani, akkor a 17 milliárdból 5 milliárd jut az összes többinek, és összességében 12 milliárd Ukrajnának. De nagyjából ez a helyzet.
No, és hogy ez hogy szolgálja igazából a békét, vagy a szándékot, és hogy ezek az országok, amelyekről itt beszéltünk, gyakorlatilag körbeveszik az Uniót, és hogy miért fontos, hogy ott megteremtődjenek a béke feltételei, erről is beszélgetünk majd. De most itt van mai első témánk első hozzászólója, Vajda Miklós a vonalban. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszönöm a lehetőséget. Hát ez a békekeret kifejezés, ez nagyon jó, de ez ködösítés, ez nem fedi a valóságot. Az, ami Ukrajnában is és az Európai Unióban is folyik, az nem más, mint a harmadik világháborúnak a lájtosabb formája, hogy úgy mondjam. Tehát itt békéről szó nincs, ez az egyik. A másik, az alapkérdés, ha jól emlékszem, az volt, hogy miből telik erre az Európai Uniónak. Hát itt a szakértő úr elmondta, hogy miből telik, semmiből. Ugyanis az Európai Uniónak nincs pénze. A tagállamokat lerabolták, most következik Magyarország ezzel a kormányváltással, illetve a teljes behódolással, még a eddig megvolt részleges függetlenségünket is elveszik, tehát részben ebből, illetve áthárítják a költségeket, ahogy itt mondta is a szakértő úr, áthárítják a költségeket unión kívüli tagországokra is, illetve nagy részt ez a gazdasági pénzügyi City of Londoni és a New Yorki pénzügyi elit, ez kényszeríti rá a tagországokra ennek a háborúnak a költségeinek a viselését. Úgyhogy ennyi az én véleményem erről.
Köszönjük szépen Miklós gondolatait. Tulajdonképpen ez a békekeret, tehát hogy áll össze, tehát abból a szempontból, hogy mely tagállamok hogyan járulnak hozzá. Itt említette, hogy a régebbi harci eszközöket például, hogy fölajánlják, hát itt láthattuk Németországnak milyen harci eszközeik vannak, nem nagyon használhatók, amit odaadtak Ukrajnának, egy részük legalábbis, meg ráadásul nem is volt hozzá ember, aki ezt aktiválja, de tulajdonképpen mi alapján dől el, mekkora függőséget jelent ez tulajdonképpen a tagállamoknak, hogy létrejön egy ilyen békekeret, amit unión kívüli célokra használnak.
Ugye, annak idején, amikor ezt létrehozták 2021-ben, akkor minden tagállam, egyébként Magyarország is beleegyezett abba, hogy önkéntes alapon betesznek egyébként GDP arányosan, vagy GNI arányosan, mindegy, hogy hívjuk, pénzeket ebbe a keretbe. Eredetileg mondom, olyan körülbelül 2 milliárd euró volt, és aztán több körben bővítették ezt föl nagyobb összegre. Ugye eredetileg arra szolgált, ahogy mondtam, hogy a Ukrajna akkor még szóba se volt. Hogy a balkáni országokat, vagy a közel-keleti, vagy az afrikai országokat segítsék viszonylag kis összegekkel egyébként, összességében nagyobb az összeg, mert ugye most a legutolsó hír is 20 millió euróról szólt Egyiptom részére. Ez azért, tehát egy ekkora országnak ez nem egy akkora pénz, 20 millió euró. Ugye emlékezzünk vissza, mire szolgált volna ez eredetileg? Ugye hát azért a közel-keleten például nagyon sok szélsőséges szervezet, emlékezzünk vissza az Al-Qaidára, vagy az iszlám államra, és az ez ellen harcoló országokat segítették. Aztán volt olyan, aki az ilyen segítséget arra használta, hogy a migrációs útvonalakat megpróbálja ellenőrizni. Volt olyan, aki arra kért pénzt, hogy a kalózkodás ellen tudjon küzdeni. Tehát ezeknek a céloknak a nagy része, ez teljesen támogatható célrendszer volt. Csak aztán ugye elkezdődött az ukrajnai háború, és az egész békekeretnek a fő irányvonala, célkitűzése, az átkerült ebből, amit előbb említettem, Ukrajna támogatására, és gyakorlatilag Ukrajnának vásároltak hadianyagot, lőszert, mindenféle ilyen eszközöket, illetve ugye a tagállamok a saját raktár készleteikből adtak át fegyvereket, vagy lőszert, vagy bármilyen haditechnikai eszközt, vagy katonai eszközt Ukrajnának, és ebből a keretből kaptak, hát ha úgy tetszik, visszafizetést. Most ugye nem az egészet, amiben szerintük került, persze ezt is nehéz megmondani, hogy ugye, ha bemegyek a boltba, idézőjelbe szólva, és vásárolok egy vadonatúj tankot, annak van ára. De hogyha egy 60 éves tankot, amelyik mondjuk 60 éves, de az utóbbi 20 évet a raktárban töltötte, hogy ennek mennyi az ára, ugye ezt azért nem olyan egyszerű megmondani.
És működőképes-e?
Hát illetve is korlátozottan működőképes, mert ugye föl lehet újítani, meg lehet használatba venni újra, de vajon ennek mi az ára? És itt a tagállamok bemondtak valamit, hogy szerintük mi az ára, és akkor ennek egy részét visszakapták ebből a keretből. Most ugye a korábbi magyar kormány erre azt mondta, hogy na akkor erre nem szabad ebből költeni, mert ez nem egyezik meg a keretnek az eredeti cél rendszerével. Ugye ennek vége van, az új magyar kormány ez feloldotta ezt a vétót, és most újra lehet, ugye ezt a 6 milliárd eurót, most újra lehet erre a célra költeni. Most más kérdés, hogy a legutolsó külügyi tanács ülésen ebből komoly viták származtak, mert megpróbálnák átalakítani a régi rendszerből valamilyen új rendszerbe, amelyiknek lennének nyertes tagállamai, és lennének vesztes tagállamai, úgyhogy ezen a legutóbbi 6 milliárdon most éppen hajba kaptak.
Most ha azt nézzük a világ térképen, hogy mennyire meghatározó az Európai Unió a nagyhatalmak mellett, akkor erre igazán negatív választ adhatunk, hogy nem meghatározó, de az is érdekes, és a hallgatók is ezt erősítik meg, hogy miért az uniónak kell egy viszonylag kis uniónak, egy nagy Egyiptomnak segíteni, és a nagyhatalmaknak vannak-e ilyen hasonló békekeretei, amit az ő határaikon kívül használnak?
Elnézést, máshogy hívják, de azért mindegyik nagyhatalom valamilyen módon azokat katonai eszközökkel és pénzzel is segíti, akik hozzájárulnak az ő biztonságához. Tehát például az Egyesült Államoknak is van ilyen programja, ugye ennek a leghíresebb haszonélvezője Izrael, mert a legnagyobb pénz ebből az amerikai keretből Izraelbe megy, de másoknak is szoktak kiutalni onnan pénzeket. Egyébként Magyarország is kapott már amerikai ilyen katonai segítségeket. Persze általában azt szokták hozzá kötni ezekhez a pénzeszközökhöz, hogy ebből a pénzből amerikai fegyvereket kell vásárolni. Most persze, hogy az európaiak mennyire tudják ezt hozzákötni, az azért kétséges, mert például ugye az a tapasztalat, hogy Ukrajnába az európaiak, azok persze szállítanak európai fegyvereket is, de nagyon sok fegyvert az európaiak nem tudnak előállítani, például ugye a leghíresebb a Patriot légvédelmi rakéta, ahol az a felállás, hogy az európaiak fizetnek, az amerikaiak megszállítanak.
Mi a véleménye erről István, kedves hallgatónknak? Nem tudom, mennyire figyeli ezeket az eseményeket. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Hát magában a történelem folyamába próbálom figyelni, és ugye itt, amit azért próbál mindenki eltusolni, ez a 6 milliárd is, amit kiosztanak az átadott fegyverek kompenzációjára, és ez is fegyverekre fog menni, csak ugye amikor átadták a fegyvereket, akkor azt mondták, hogy jó, majd kompenzálunk, és akkor abból tudtok új fegyvereket venni. Hát ugye ezek az átadott fegyverek, ezek egyrészt ugye megbeszélték, hogy hát igen, hát ennek a megsemmisítése még többbe kerül, inkább adjátok át, ott a fronton nagyon könnyen megsemmisül, ott nincsen probléma vele, ott úgyis kilövik meg, amelyik lőszert, meg fegyvert, meg oknát, meg mindent telepítenek, azok ugye már megoldódott a megsemmisítése, ezekről, amikor az előbb én beszéltünk, hogy 45 feléves, vagy akárhány mintájú, mit tudom én milyen ugye eszközök, és ugye most ugye megy a pénz, és akkor ebből ugye az államok ugye újra új fegyvereket tudnak vásárolni, hát ennek minden hallgató tudja, hogy kik a haszon élvezői, hát nyilvánvaló azok a fegyvergyártó államok, akik tulajdonképpen ezt majd végül is bezsebelik. Tehát ez is ugye a gazdaságot hajtja, mint ahogyan a Kádár ártás mondta valamikor, hogy amit állopnak, az se probléma, mert hát kedves érékek, az is a magyar népköztársaságot gyárapítja, ugye ezt így elmondták annak idején. De hát ugye itt meg azokat a fegyvergyártó cégeket, ahol itt ugye ezeket a pénzeket, de itt a probléma nem ez. Itt a probléma az, hogy tulajdonképpen megint megvan ez a nyugat-európai álom, hogy ugye akkor a nagy Szovjetuniót, most ugye az Oroszországot, előtte ugye megint Napóleon az Oroszországot, ugye minden áron ugye valahogy térdekényszeríti, mert szükség van az ő neki a területére, szükség van a kincs készletére, ami a földbe rejtőzik, legyen az olaj, gáz, vagy bármilyen nemesfém. A lényegében az, hogy itt tulajdonképpen sajnos és sajnálatos módon elindult egy olyan világháború, amit nem akarnak abba hagyni, úgyhogy ez más, hogy most az orosz meg az ukrán leül. Az orosz meg tulajdonképpen egyetlen, hogy az érdeke is most egyetlen egy már, hogy azt a területet, amit úgy hívják, hogy Ukrajna, ami az őnek a valójában területei voltak, azokat megtartsa és visszaszerezze. Mivel, hogy ugye itt aljas kis játékokkal ugye kiátszották az oroszokat a különböző békeszerződéseknek a csendes kiátszásával, amit ugye finoman kifejezve az oroszok megettek, ugye, és ugye elkezdődött ez a háború. Csak itt van egy probléma, hogy ebben a háborúban egy, ami nem számít, egy nép kiirtódik. Tehát egy ukrajnai részben elvándorolnak a világ minden részére a családok, és ugye a fiatalok mennek el, részben meghalnak a fronton, részben tulajdonképpen rengeteg az óriási sebesült, a másik világháborúban nem volt, akkor mondani, az első világháborúban nem volt annyira, a legtöbb különböző sérültek voltak, mint amennyi már most van, és ugye ez tulajdonképpen nem számít, mert az utolsó katonáig lehet harcolni, és akkor ugye van egy ilyen álom, amiben ugye be akarják vinni az egész európai katonaságot, ugye, hogy a mondta itt a kedves német úr, hogy azt szeretné látni, hogy a kezükön az Európai Uniós zászló lengjen, amikor ugye mennek harcolni, ugye, hát ebben az első frontvonalban megint kik lesznek, Lengyelország, Magyarország, Románia, akik ott vannak a határ mentén, és majd akkor minket neki lehet küldeni. Isten mentsen meg ettől a dologtól, amik itt a fejekben vannak, de hogyha valaki végignézze a történelmet, végignézze azokat, hogy mi közünk van ahhoz, hogy Egyiptomot miért támogatjuk, megnézzük az akkori frontok kialakulását, megnézzük az akkori történelmi folyamatokat a háborúban, mind a sivatagi háborúkban, mind egyéb dologban, akkor mindenki rájön arra, hogy hoppá, mire is megy ki a játék.
Köszönjük szépen István gondolatait, innen folytatjuk hallgatóinkkal és vendégünkkel, Siklósi Péter biztonságpolitikai szakértővel, és már most jelzem, hogy második számú témánkhoz is nagyon szeretnének hozzászólni sokan, az pedig az lesz, hogy mi a véleményük arról, hogy Balaton Lellén megtiltották a köztéri alkoholfogyasztást, de előtte halljuk, hogy mi történt itthon és a nagyvilágban. Hírei következnek a bemondó Bordi András.
Jó napot kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. Kivezetik a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, és megszüntetik az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit szerint az NKN nem biztosította megfelelő intézményi keret a szak számára. A tárcavezető hozzátette ugyanakkor, hogy azok a hallgatók, akik már megkezdték tanulmányaikat, változatlan feltételek mellett befejezhetik a képzést. A kadét program az egyik legfontosabb nevelési program Magyarországon, de csak akkor lehet sikeres, ha önkéntes, jelentette ki a honvédelmi miniszter a Kratokvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium tanévzáróján Debrecenben. Ruszin Szendi Romulus hozzátette, a jövőben több módosítás is várható. Egyebek mellett felülvizsgálják az ösztöndíjrendszert, hogy az még hatékonyabban támogassa a kadétokat. Visszavonta a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatójának vezetői megbízatását a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarz Zoltán bizalomvesztéssel indokolta a Szabó Csaba menesztését. Egésznapos lovas programokkal és családi rendezvényekkel várja a látogatókat holnap a 7. Vácdokai Vágta. A programban huszár és lovas előfutamok, látványos bemutatók, valamint egy sztárfutam is szerepel, amelyben ismert művészek állnak rajthoz. Az elővágtán indulási jogot lehet szerezni a Nemzeti Vágta októberi döntőjére, amelyet a szilvásváradi Lipicai Lovas Központban rendeznek meg. Ami az időjárást illeti, éjszaka egyre több felé beborul az ég, futózáporok keleten előfordulhatnak. Holnap csökken a felhőzet, csak elszórta lehet kisebb eső. Éjszaka 9 és 14, holnap napközben 22 és 27 fok között alakul a hőmérséklet.
Jó napot Magyarország, Juhász Zsoltán.
Mai témáink a következők. Mit szól hozzá, hogy az európai békekeretből az Ukrajnának szánt 6 milliárd euró mellett most Egyiptom is kap 20 milliót? Honnan van ennyi pénz a háborúra Brüsszelben? És mi a véleménye arról, hogy Balaton lellén megtiltották a köztéri alkoholfogyasztást? A hírekben az is szerepelt, hogy a NATO egy új 70 milliárd eurós katonai támogatást fontolgat Ukrajna számára. A brüsszeli Politico a katonai szövetség több diplomatájára hivatkozva azt írta, a tervet a júniusi ankarai NATO csúcson mutatnák be, és azt tartalmazza, hogy a tagországok egyedi megállapodásokat kötnének Kijevvel. Ambrus Robert összeállítása következik a Déli Krónika korábbi adásából, aztán várjuk hallgatóink véleményét is.
Diplomáciai források szerint a NATO tagországok egy 70 milliárd eurós katonai segély megvalósításán dolgoznak. Azt a tervet ugyanis elvetették, hogy a tagállamok költségvetésének egy meghatározott részét Ukrajna támogatására különítsék el. Az új javaslatot Németország terjesztette elő. 30 milliárd eurót az Ukrajnának szánt uniós hitelből adnának, további 40 milliárd eurót pedig a tagállamok kétoldalú megállapodásokkal küldenének Ukrajnának. Egy német kutatóintézet közben azt közölte, az európai országok az év első 4 hónapjában havi 2 milliárd euró értékű katonai támogatást adtak Ukrajnának, ami elmarad az egy évvel korábbihoz képest. Az intézet kiemeli, idén január és április között az Egyesült Államok nem küldött katonai támogatást Kijevnek.
Mit szól hozzá? SMS számunk 39666.
Vendégünk továbbra is itt a stúdióban, Siklósi Péter, biztonságpolitikai szakértő, a Külügyi Intézet vezető kutatója. Hallgatóink pedig azt írják, hogy sötét jövő, hogy minden a háborúról és nem a békéről szól. László pedig azt írja, hogy a nagytőke érdeke ez az egész, Zelenszky kiváló alany, és talán az összes nagyhatalom vezetői benne vannak ebben a lobbiban. Tehát akkor ez lobby, és nagyon érdekes, hogy ezzel kezdtük, hogy békekeretről beszélünk, de gyakorlatilag a háború finanszírozása, ami van.
Igen, azért ezt sok esetben nehéz elválasztani, mert ahhoz, hogy béke legyen, ahhoz azért rendelkezni kell katonai erővel. Mert aki nem rendelkezik katonai erővel, azt azok, akik rendelkeznek katonai erővel, könnyen meg tudják támadni, és az nem tud védekezni. Tehát ugye nem véletlen a régi latin mondás, hogy ha békét akarsz, akkor készülj a háborúra. Tehát a katonai készülés, a katonai eszközök vásárlása, az nem az ördögtől való, az, hogyha normális keretek között van tartva, és tényleg védekezésre használják, vagy elrettentésre, akkor az egy jó célt szolgál. Ugye onnantól kezd ez rossz célt szolgálni, hogyha vagy hódításra próbáljuk használni, vagy arra, hogy valaki mást háborúban tartsunk, és a saját érdekeinkért, ugye mi pénzt teszünk bele ebbe a dologba, ebbe a háborúba, az ukránok meg vért tesznek bele, és a célja pedig az, hogy az oroszokat lekötve tartsa egy hosszan elhúzódó háborúba. Na, ekkor már nem helyes ez a fajta katonai költés. Szerintem fontos ez a distinkció a kettő között.
Hallgatóink szép számmal szeretnének hozzászólni, és hogy legyen időnk a másik témára is, mert hogy ahhoz is sokan szeretnék elmondani a véleményüket, ezért arra kérném majd Bertalant és Miklóst, hogy röviden mondják el a gondolataikat, hogy jusson idő részben szakértő vendégünknek is, hogy reagáljon rá, és a második témára is. Tehát akkor kezdjük Bertalannal. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Abszolút egyetértek a szakértő úrral. Én is azt mondom, hogy mindig mindennel összefügg, tehát nagyon helyes a meglátás, nem akarom ismételni itt a békére tett kéthetelményezését, de ez nem elvitatható gondolat. Azon kívül szeretném felhívni a figyelmet, hogy a tőkés gazdasági válság egy részt, ami motiválja az Európai Uniót az Ukrajna melletti, hogy mondjam, használjunk egy olyan kifejező ráncsatörésre. Másrészt pedig lenne az Uniónak Ukrajna az élelmiszer kamrája. Tehát itt mindenképpen ki kellene hozni, persze nem hadászatilag, hanem diplomáciai úton, ha nem is a nyerességet, de a döntetlent, mert Európának meg kell nyerni mindenképpen az Ukrajnát. Nem elvitatható módon Magyarországnak, mert a Dunai Vasmű éppen azóta áll, mióta a háború kitört, és nincs alapanyag a Dunai Vasműhöz.
Annyit talán, hogy nem élelmiszerkamrája Ukrajna, mert hogy Európa képes megtermelni saját magának az élelmiszert.
Nem képes, uram, nem képes. A buzát nem képes megtermelni, a lila tehenet is etetni kell az Alpokban, hogyha tél van, és a kukoricát a kukoricával látják el a nyugat-európai gazdaságot.
Jó, most ebben nem menjünk bele, de igazából az, hogy élelmiszerkamrá, ez így nem állja meg a helyét, hogy maradjunk inkább így a katonai dolgoknál. Itt ugye röpködtek az előbb a milliárdok, tehát 70 milliárd eurós katonai támogatást tervez a NATO Ukrajna számára, aztán ugye van a 17 milliárdos békekeret, az USA 9 milliárdos támogatása, hogy itt akkor nagy erők összpontosulnak, és akkor fogalmazhatunk így, hogy a béke fenntartásra. Ez talán így a helyesebb szó?
Hát ez nagyon nehéz megmondani. Szóval ez a 70 milliárdos, ez nem a béke, ez sokkal inkább a háború fenntartására fog fordítódni. De a 70 milliárdot is nagyon nehéz meghatározni, tudnélik. Ez a szám, ez nem egy 70 milliárd új pénz, mert ezt már több címen megígérték ennek nagyobbik részét. Tehát ugye az Európai Unió egyfelől ad egy 60 plusz 30, összesen 90 milliárdos kölcsönt Ukrajnának, amit persze Ukrajna soha nem fog visszafizetni, tehát ilyen módon nem kölcsön lesz, hanem ajándék, és ebből 60 milliárd az katonai célokra menne. Na most ennek egy része átfedésben van ezzel a 70 milliárddal. A 70 milliárd egy másik részét pedig a tagállamok már külön-külön kiajánlották Ukrajnának. Tehát, hogy ebből a 70 milliárdból mennyi az új pénz, azt nagyon nehéz megmondani.
És itt van akkor Miklós kedves hallgatónk is. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, tiszteltek, szerzettel köszöntöm, kedves úr. Üdvözlöm a kedves vendéget, Siklósi urat. Nagyon szeretem, nagyon értelmes és nagyon kimerítő válaszokat ad. Hát én most megmondom őszintén, így 83. életkoromban vagyok, de én még ennyi milliárd, meg trilliárd pénzről az életemben nem hallottam. Itt úgy röpködnek a milliárdok, hogy ez már hihetetlen. Ennyi pénz már évek óta azt mondják, nincsen, de mégis van. Én szeretném, ugye ez olyan majdnem, mint Vietnámból, meg Afganisztánból, hogy van annyi pénz, hogy 15 éve jönnek dollárral, meg euróval, kitől meg hogy kapják. Én szeretném a Siklósi urat megkérdezni, még senki nem tette fel ezt a kérdést, hogy én úgy tudom, hogy a dollár, meg az összes pénz, főleg az euró, ezt nem a határban, meg a farmokon termelik, mert ennyi pénze már a lakosságnak sincs meg minden, de minden nap azt halljuk, hogy ide ennyi milliárd, amúgy annyi milliárd, honnan van ez a sok pénz? Mert ez valahonnan származik, ezt a pénzt valahol meg kell termelni. És ezt már a gazdaság nem biztos, hogy kibírja termelni, mert ugye Európában is elég le van gyengülve a gazdaság minden téren, minden nap gyengébb lesz, és minden nap több milliárd eurókot. Hogy mi van a pénznyomtatással? Erről soha senki nem beszél. Ebben az űrzavaros világban mennyi pénzt lehet nyomtatni, akár úgymond feketén, vagy hogy megy ez a pénznyomtatás? Én erre volnák nagyon kíváncsiak, és várnám Siklósi úr válaszát. Megköszönöm, nem tartom fel, mert...
Nem tartod föl. Köszönjük szépen Miklós gondolatait és kérdését.
Miklós egy nagyon fontos részletre mutatott rá, ugyan ezt a pénzt nem igazán nyomtatásból teremtik elő, viszont nagyobb részben hitelből. Tehát itt gyakorlatilag az európai tagállamok eladósodnak annak kedvéért, hogy ezt a pénzt odaadhassák javarészt Ukrajnának. Tehát a pénznek a forrása az eladósodás. Ezt, ami azt jelenti, hogy ezt vagy nekünk, de még inkább a gyerekeinknek, meg az unokáinknak vissza kell fizetniük.
Ezeket a 70 milliárdokról, amikről így beszélünk, meg a 17 milliárdos békeket, tehát ezt mind akkor gyakorlatilag ezt...
Hát legalábbis egy jó részét eladósodásból, hiszen hogyha megnézzük, hogy manapság, tehát nincs olyan európai ország, amelyiknek nullás lenne a költségvetése. Minden egyes költségvetés, ugye régebben a német volt ilyen, de most már a németek is feloldották az eladósodási stoppot, és most már ott is engedélyezve van az eladósodás.
Végezetül nagyon sok hallgatón kérdezés, így összefoglalnám egy kérdésben a lényeget, hogy van-e tehát értelme vagy politikai, gazdasági haszna ezeknek a támogatásoknak az Európai Unió és magának az Európa mint kontinens számára.
Az eredeti elgondolásnak nagyon is volt értelme, hiszen Európát körbeveszik viszonylag gyenge országok, egyébként az, hogy mondjuk ezek között Egyiptom az több mint 100 milliós népességű, ettől még bizonyos szempontból lehet gyenge ország, amelyik mindenféle komoly kihívással, iszlám radikalizációval, vagy migrációval, kalózkodással, egy csomó ilyesmivel küzd, és ezek, hogy ezeket a helyzeteket ők kontroll alatt tudják tartani, ahhoz Európának a segítsége az jól jön. Tehát ez egy helyes cél. Az, hogy aztán később ezt az eredeti célt eltérítve, ez gyakorlatilag mostanra már Ukrajna háborús támogatásává vált, az hosszú távon már egyáltalán nem helyes szél. Az ukrajnai háborút nem fenntartani kéne már, hanem lezárni, és békét kötni.
Ez egy remek végszó is legyen így, és nagyon szépen köszönöm Siklósi Péter biztonságpolitikai szakértőnek, a Külügyi Intézet vezető kutatójának, hogy a témával kapcsolatban eljött hozzánk és válaszolt a kérdésekre.
Köszönöm a meghívást.
Jó napot, Magyarország!
3:45 múlt egy perccel, folytatjuk második témánkkal. Óriási cigorított a napokban a népszerű üdülőhely Balatonlelle, ahol mostantól mélyen a zsebükbe nyúlhatnak a hangoskodó nyaralók. A településen bevezetett köztéri alkoholtilalom célja az éjszakai randalírozás megfékezése, a szabályszegőket pedig akár 100 000-es bírsággal is sújthatják. A Balatonlellei képviselőtestület ülésén Felházi Miklós polgármester előterjesztése szerint a most elrendelt alkoholtilalom bevezetése a rendőrség jelzései alapján elkerülhető. elkerülhetetlenné vált. A polgármester beszámolója alapján főként a Siófok felől érkezik mindig egy olyan tömeg az éjszakai órákban, amely a bűnözés és a közrend megzavarásának kockázatát hordozza magával. A város vezetés szerint ez a folyamat az elmúlt években negatív irányba fordult, ezért látták szükségesnek a fellépést. Mi a véleményük erről? Hány helyen létezik ez az országban? Élnek-e ezzel az önkormányzatok? És hát nem csak a Balatonparti és nem csak balatoni problémáról van szó, hiszen korábban már Szegeden is voltak ilyen gondok. Hallgassuk meg Nagy Margit összeállítását.
Nyáron, hétvégeken, péntek, szombaton kicsit hangosabb a zene.
Csongrádon a Körös Torokban járunk, ahol évekre visszanyúló vita zajlott a szórakozó fiatalok és a nyugalomra vágyó üdülő tulajdonosok között. A hölgy azt mondja, nem is a zene zavarta a legjobban.
Rugdossák az üveget meg a műanyag flakonokat hazáig. Már a zene az annyira nem is hallatszik föl. Inkább az, amikor hazafele mennek és randalíroznak.
Én szeretem a hangos zenét, meg a jó kemény rock zenét.
Úgy tűnik, nem mindenkit zavar a fiatalok jelenléte.
Fölborították a kukát, de hát az mindig volt. Ha fiatalokat kitiltják innen, nem lesz diszkó, nem lesz buli, akkor ki fog? Idősek, lemegyünk egy sörre elbeszélgetni, abból nem fog megélni a köröstorok.
A köröstoroki üdülőövezetben végül is kompromisszum született. Mesélte évekkel ezelőtt az egyik diszkó tulajdonosa.
Elfogadtuk ezt a kezdeményezést, hogy csak szombaton van buli. Ez nekünk igen nagy visszalépés.
Hogy a lakosság nyugalma is meglegyen, és az üdülőhelyen bulizó fiatalok is jól érezhessék magukat, újabb gesztus gyakoroltak a szórakozó helyek tulajdonosai.
Döntés született a vállalkozók részéről, hogy egy zajvédő falat is felhúznak. Ezen kívül a buli végén terelik a vendégsereget, tehát hogy ne szélegyenek szét az üdülőterületen, és egy darabig magán a városon keresztül is, ahol egyébként mind a polgárőrök, mind a rendőrök egyébként ebben segítségükre vannak.
A szegedi belvárosban persze nem lehet zajvédő falakat építeni, pedig a Tiszaparton italozó fiatalok nem éppen csendesek.
Mi az, amit iszol?
Hát, ez bor meg üdítő.
Találtam, hogy több kupacban fiatalok indogálnak. Ez a módi?
Igen. Ez természetes. Minden nap, minden hétvégén. Azért, mert itt lehet inni.
A Tiszaparton kezdődik az alapozás, aztán irány a belváros, és ott folytatódik a buli, amelynek következményét a belvárosi házak lakói szenvedik el. Különösen a tiszaparti Sellőházban élőket érinti az afterparty.
Vagy 50 papír reggelenként, amit vici papírnak használnak.
Ide végzik a dolgukat?
Itt a sarokban. A bokrok alatt. Szomszédasszony takarít szegény.
Mióta tart ez az állapot?
Há, évek óta.
És miért pont a Sellőházat pécézték ki?
Nagyon kellemes hely a Tiszaparton, lent a lépcsőkön. Hogy hogyan jönnek be, itt az előcsarnokban alig tudjuk kiszavarni őket. Mikor 34-ben nem voltak bent, feküdtek, alig tudtunk bemenni, még a lipbe is voltak.
Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759-52-00.
Fontos tisztázni, hogy mire és kire vagy kikre nem vonatkozik az alkoholtilalom. A vendéglátóhelyek teraszain, az alkalmi rendezvényeken, a vásárokon, a közforgalmú strandokon és a rendezvény téren továbbra is engedélyezett a fogyasztás. Mi a véleményük erről? Tehát Balaton lellén óriási szigorítás történt a népszerű üdülőhelyen. Sokan azt is írják, hogy Lelle az új Siófok, tehát nem véletlenül történt ez a lépés. A településen bevezetett köztéri alkoholtilalom célja tehát az éjszakai randalírozás megfékezése, a szabályszegőket pedig akár 100 000-es bírsággal is sújthatják. És akkor második témánk első hozzászólója van itt a vonalban. Péter, jó napot kívánok!
Üdvözlöm a rádió hallgatókat, én üdvözlöm ezt a történetet. Balaton leléről annyit, hogy már 15 évvel ezelőtt is egy profi vezetés volt ott, és profin rakták össze a strandokat, mindent. Akkor még nem volt ekkora a randalírozás, illetve az alkoholfogyasztás. Ugyan adtunk annak a bizonyosnak egy nagy pofont, mert nincs megtiltva, hogy szabadtérbe és mondjuk egy teraszon elfogyasztanak kulturált körülmények közt egy italt, de ezt valaki túlzásra viszi, ugyanúgy rendbontás van. Szegedről annyit, hogy én mondjuk éppen Szegeden élek, ezt azért így elárulom. Úgy gondolom, hogy Szeged egy gyönyörű város. A másik része most is tart egy fesztivál, nem mondom a nevét, de az, hogy hajnal fél háromkor az egész város dübörög, és tényleg a segélyhívót kell hívni, hogy szóljanak már ugyanoda annak a csapatnak, hogy egy picit halkítsák le a zenét. Ez is jó. Nagyon sok mindennel összefügg, a toaletteknek a megnyitása, a toalettek használata, ezek mind pénzért használhatók. Nyilvánvaló, aki elmegy fesztiválhoz, belépőt szednek, nagyon drága minden, össze van keverve a szezon a fazonnal, tehát már nem az van, mint régen, hogy bementünk és kártyával meg pénzzel fizetünk, hanem meg kell venni egy kártyát, kreditet kell vásárolni egyéb. Tehát ez egy nonsens dolog, én úgy gondolom a vendégekkel szemben is, és a vállalkozók többsége, aki ezt rendezi, én úgy gondolom, hogy ő a saját pénztárcáját nézi, és a költségoldal az, ami még nagyon megterheli a vállalkozókat. De én nagyon üdvözlöm, ez nem csak Lellén van, hanem több városban is van, már 22-ben is volt, vagy Sárváron, tehát nagyon sok helyen van ilyen tiltás. Én úgy gondolom, hogy olyan szempontból jó, hogy a rendőrhatóság vagy hatóság azonnal el tudja dönteni, és tud intézkedni abban az esetben, hogyha ennek a megsértése elkövetődik, és gyakorlatban egy bírságot tud alkalmazni. Én szigorúbb büntetést csinálnék, mert borzalmas az, amikor egy társaság inzultál egy normálisan akár este sétáló párt, vagy egy társaságot, vagy fiatalokat, és úgy gondolom, hogy a fiataloknak a többsége már nyíltan vállalja, hogy nem isznak, nem dohányoznak egyéb, de van azért egy-két suhanc, aki még ezt megteszi, de én szigorúbb büntetést adnék, hogy megjegyezze, hogy többet ilyet nem lehet csinálni. Én elismerem a városoknak azt a döntését, hogy büntetés van, szigorítás van és tiltás, mert nem hiába építették fel a turizmust, ebből él a város, és ezt mind külföldi, mind belföldi turisták megnézik. Az internet nagyon gyors, azonnal véleményt kapnak minden egyes szállásról vagy bármiről, és hogy biztonságosan tudják-e használni este a környéket.
Igen, hát
én üdvözlöm ezt.
A hallgatók többsége is azt írja tulajdonképpen, hogy fokozott rendőri jelenlétre lenne szükség, a másik pedig azt, hogy rengeteg fölmérés van arról, hogy a fiataloknál már nem divat ez a mértéktelen alkoholfogyasztás.
Van, egy nagyon rövid gondolat a rendőrhatósággal szemben. Én nagyon köszönöm a rendőrségnek és a rendvédelmi szerveknek, hogyha telefonál az ember, és parkokban tapasztal olyan dolgot, ami nem odaillő, vagy bármilyen káros tevékenység, nem akarok mondani, de azt kimondom, hogyha én jelzem ezt a hatóságnak központi telefonszámon, 4-5 perc alatt ott vannak csendesen, és visznek el mindenkit. És nagyon köszönöm a hatóságnak ezt a fajta rendelését, és azoknak a rendőr embereknek és rendfenntartóknak, akik napi szinten ebben benne vannak, önélkülük ez nem menne, és tényleg ott vannak mindig, és segítenek. Tehát én nagyon köszönöm a szegedi csapatnak, országosan is a rendvédelmi dolgozóknak azt, hogyha ők teszik a dolgokat és bejelentésre, lakossági bejelentésre kimennek. Az, amit a bejátszásban hallottunk, hogy milyen ház és mit csinálnak ott az emberek, én úgy gondolom, hogy ez a város vezetésnek is egy apró hibája, ezt nagyon gyorsan lehetne orvosolni, de hogy látjuk, erre most egyenlőre lépés még nem született, pedig lenne rá megoldás, és ugyanúgy Kőröstorokban is egy gyönyörű hely, lehetne egy fesztivál hétvégés vagy fesztivál hetes dolgot odavinni, de nyilvánvaló ehhez egy önkormányzat anyagi úgymond hozzájárulása most per pillanat ebben a helyzetben nem teszi lehetőbe, hogy egy önkormányzat ezt finanszírozza, akár a Kőröstoroknak a rendezvényeit. Volt, jó volt, de tragédiába fulladt, és ez nem biztos, hogy jó dolog.
Köszönjük. Köszönjük Péter gondolatait Szegedről. Istvánnak nem tudom, melyik városban milyen tapasztalatai vannak, még a hírek előtt beszélgessünk erről, aztán természetesen a hírek után is. Jó napot kívánok!
Jó, Pikának. Hát én Celdömölki vagyok itt, és azért vannak ilyen kiabáló, részeges fiatalok, vagy idősebbek is. Én ezt nagyon súlyoznám, és a technika lehetővé teszi azt, hogy mondjuk van egy figyelmeztetés egy 10.000 forinttal, utána pedig rögzül a áramcsapás, és akár még elzárással is lehetne, hogyha mondjuk harmadik alkalommal sem térül meg a figyelmeztetés. Én ebben még annyit, hogy országosan én betiltanám ezt a köztéren való. A köztér az azért, az ember megy, elintézi a dolgát, való cél, kitűzés, oda akar menni, nem pedig az, hogy ott cipeli magával az alkoholt, aztán iszogat. Én ezt mindenképpen országosan bevezetném, és felhívnám a figyelmet a nemzeti dohányboltok előtti gyülekezetekre, mert ott aztán tényleg folyamatosan reggeltől estig a cigaretta és az alkohol. Na most az ellenőrzés, hát hát ez nem egy egyszerű dolog, és itt nekem nagyon bosszant, amikor az állomásokon és a busz pályaudvaron, vagy éppen a busz megállóban nem tartják be azt, amit be kellene tartani törvény szerint. Vegyék tudomásul azt, hogy ez a dolog, ez másokat zavar, és a legfőképpen az, hogy az ő testüknek mondjuk ártanak vele legjobban. Én ezt a mondjuk dohányzást és alkoholfogyasztást ezt mindenképpen úgy súlyoznám, hogy mondjuk háromszoros esztékát kellene annak fizetnie, aki saját testét teszi tönkre, aztán utána meg kuncsolog a gyógyításért. Tehát én elég komoly szankciókat hoznék, és mondom, itt a legfontosabb az, hogy hogyan tudják ellenőrizni, mert én nem látom sem az állomáson, sem a buszmájukban, hogy bárkit is megbüntettek volna, és ugyanúgy a dolgozók is, nincs kijelölve nekik hely, bárhol hívják. Tehát a vasúton is, meg a, hát az alkoholt ott nem, de
Balaton lejje minden esetre nagyon szigorúan kezdett ennek neki, tehát ott százezres bírsággal sújthatják az éjszakai randalírozást. Egyébként ez nem központi határozat, az önkormányzatok saját maguk dönthetnek erről, és nagyon sok településen élnek is a lehetőséggel. Hallgatóink azt írják, Éva, röviden, tömören, hogy az alkohol tőlem be is tilthatják a világon mindenütt. Másik hallgatónk azt írja, Balaton-Keneső önkormányzata rendelete csak ráerősít arra, hogy egyébként országosan tilos közterületen alkoholt fogyasztani. Az viszont érdekes lehet, hogy mi van a bolt előtti fogyasztással, ha a terület közterület, akkor tilos, de ha a bolttal azon helyrajzi számú, akkor az közterület használatú terület, ahol a telek tulajdona dönt. Teodóra pedig azt írja, hogy nagyon helyesnek tartom a lépést, csak a kiszabott szigorú bírságot be is kell hajtani, hogy elmenjen a kedvük a későbbiekben, mert különben semmit nem ér az egész. Mi erről tehát a véleményük az 5 órai hírek után? Arra vagyunk kíváncsiak, hogy Balaton-Lellén megtiltották a köztéri alkoholfogyasztást. Várjuk hívásaikat és üzeneteiket.
Magyarország, Juhász Zsoltán.
5 óra van, most híreink következnek, a bemondó Bordi András.
Jó napot kívánok a hírszerkesztő Fehér Mári Petra nevében is. Életbe lépett a migrációs paktum, amelynek alkalmazása kötelező az Európai Unió tagállamaiban. Az Európai Bizottság szerint az új szabályok célja, hogy erősítsék az EU külső határainak védelmét, gyorsítsák a menedékkérelmek elbírálását, és igazságosabban osszák el a migrációs nyomásból fakadó terheket a tagállamok között. Az előző magyar kormány elutasította a paktum végrehajtását. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, Magyarországon továbbra sem lesznek illegális migránsok. Belső vizsgálat indul a diplomata útlevelek mellett az állampolgársági kérelmek ügyében is a külügyminisztériumban, jelentette be a tárca parlamenti államtitkára. Velkei György László közösségi oldalán közölte, a diplomata útlevelek megadásával azonos mintázat alapján százával kaptak magyar állampolgárságot olyan külföldi személyek, akiknek semmiféle valós magyar kötődésük nem volt. Egyes esetekben pedig felmerül a pénzügyi előnyszerzés gyanúja is, hangsúlyozta az államtitkár. Visszavonta a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatójának vezetői megbízatását a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán bizalomvesztéssel indokolta Szabó Csaba menesztését. A tárcavezető közösségi oldalán azt írta, a Magyar Nemzeti Levéltár vezetője a fenntartót megkerülve kezdeményezte az intézmény fenntartói státuszának megváltoztatását. A kadét program az egyik legfontosabb nevelési program Magyarországon, de csak akkor lehet sikeres, ha önkéntes, jelentette ki a honvédelmi miniszter a Kratokvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium tanév záróján Debrecenben. Ruszin Szendi Romulus hozzátette, a jövőben több módosítás is várható. Egyebek mellett felülvizsgálják az ösztöndíjrendszert, hogy az még hatékonyabban támogassa a kadétokat. Azonnali vizsgálatot rendelt el az M1-esen történt balesetek ügyében Vitézy Dávid közlekedési miniszter. Hajnalban két baleset is történt az autópályán Győr közelében. A terelésben haladó egyik kamion ismeretlen okból áttért az elkerített sávba, ahol munkagépekbe csapódott. A kialakult torlódásban egy kis busz belerohant egy teherautóba. A két ütközésben összesen 8-an haltak meg. A rendőrség közben arról tájékoztatott, hogy valószínűleg elalvás okozhatta mindkét balesetet. A körülményeket büntető eljárás keretében vizsgálják. Ingyenes tüdőrák szűrést biztosít az aktív dohányosoknak az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. Az 50 és 74 év közötti, legalább 15 éve rendszeresen dohányzókat alacsony dózisú CT vizsgálattal, légzésfunkciós szűréssel és személyre szabott tanácsadással várják egész nyáron. Az intézet szerint a tüdőrák korai felismerése azért kiemelten fontos, mert a betegség hosszú ideig tünetmentes maradhat. A programra előzetesen regisztrálni kell. Minden eddiginél több csapat vesz részt idén a Tiszatavi PET kupán. Doró Viktória főszervező a Kossuth Rádióban elmondta, hogy vasárnapig 22 hajóval több mint 300-an gyűjtik a folyóból a szemetet. Az akció segítségével tavaly több mint 10 tonna hulladékot szedtek ki a vízből. Egésznapos lovas programokkal és családi rendezvényekkel várja a látogatókat holnap a 7. Vácdukai vágta. A programban huszár és lovas előfutamok, látványos bemutatók, valamint egy sztárfutam is szerepel, amelyben ismert művészek állnak rajthoz. Az ingyenes rendezvényt este a Balkán Fanatik koncertje és tűzijáték zárja. Az elővágtán indulási jogot lehet szerezni a Nemzeti Vágta októberi döntőjére, amelyet a Szilvásváradi Lipicai Lovas Központban rendeznek meg. Marad a meleg nyári idő, estig keleten és a Dunántúl nyugati részén lehetnek fátyol, illetve gomoly felhők, majd éjszaka már egyre több felé beborul az ég. Futózáporok keleten előfordulhatnak, a szél megélénkül néhol megerősödik. Holnap nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, csak elszórtan lehet kisebb eső. Éjszaka általában 9 és 14, holnap napközben 22 és 27 fok közötti értékek várhatók.
Műsorajánlat. Szépséges barokk kastély főúri enteriőrök legyező nyelv, történelmi időutazás az Eszterháziak nyomában. Fényező asztal, golyós malom, mintafák, egy több mint 250 éves kékfestőműhely kincsei. A különleges örvénytó, amelyben források bugyognak, és séta a tapolcafői forrás tanösvényen. Magyar és francia kártya, népi és retro játékok, és babakocsis felvonulás. A játékfesztivál minden mosolya. Pápa természeti, kulturális és gasztronómiai kincsei.
Országjáró szombat délelőtt 10 órától a Kossuth Rádióban.
A Rádiókabaré sztárvendége ezen a héten Sirkó László.
Bejöttem, és a nagyúr előtt letérdeltem, majd egyszer csak éreztem, hogy kényelmesebb lett a nadrágom. Az este a Kecskeméti Színház közönsége az én kék úszónadrágomnak tapsolt.
A házigazda Aradi Tibor. Humor nélkül lehet, de érdemes.
Rádió Kabaré. Szombaton 13 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Jó napot Magyarország, Juhász Zsoltal.
Gondolkodjunk együtt továbbra is arról, hogy Balaton Lellén megtiltották a köztéri alkoholfogyasztást. Mi a tapasztalatuk az ország más részeiből, elérte vagy elérje ez a célját? Már csak azért is, mert Balaton Lelle 100 000-es bírsággal nyitja ezt a történetet, de korábban Siófokon is nagy gondot okozott az alkoholfogyasztás a közterületen. Erről szól összeállításunk egyik korábbi adásunkból.
Mindenfelé italos üvegek, zacskók, palackok.
Ezt tapasztalja a hétvégeken reggel ez a siófoki hölgy, aki sétára indul a belvárosban.
Letört ágak, felburított szemetesedények, és hiába tesz meg a város mindent, pótolják, és következő héten ugyanaz van.
Magyarországon nem Siófok városa az első, aki élt azzal a törvényi felhatalmazással, hogy rendeletet alkotott a közterületen való szeszes italfogyasztásnak a tilalmával.
Mondja Gyulai László, a siófoki önkormányzat hatósági osztályvezetője.
Talán egy előnevelő is, hogy a gyerekeknek nem azt kell látni, hogy egy ilyen szépen kialakított és mondjuk a rózsakert tekintetve Siófok arcának számító parkban nyíltan alkoholt fogyasztunk, az arra való, hogy sétáljunk, beszélgessünk, csodáljuk adott esetben a naplementét, vagy a Jókai parkban használjuk azt a két tényleg színvonalas gyerekjátszóteret.
Valahol érthető a dolog, csak nem biztos, hogy az embereket így kéne hirtelen korlátozni.
Fűzi hozzá ez a fiatalember, amikor arról kérdeztem, hogy mit szól ahhoz, hogy Siófokon megtiltották a szeszes ital fogyasztását közterületeken.
Eléggé nehéz dolgok lesz valószínűleg. Nem is igazából a buli turizmusa van benne, hanem a közeg viselkedésével.
Nem biztos, hogy jó az, sem az ideérkezőknek, hogy atrocitás éri adott esetben olyanoktól, akik már a közterületekről beérkezve megteszik azon a szórakozó helyen, és már nem kezelhető, nem látható a fogyasztás mértéke. És azért ugye ez olyan képet mutathat Siófokról, és mutat is Siófokról, hogy sokan már meggondolják, hogy eljöjjenek-e bizonyos napszakban Siófok ezen részére, illetve elengedjék-e a gyerekeiket.
Amikor össze-vissza dobálják szét az üvegeket, üvöltöznek, csordaként vonulnak ott, az sokszor nem biztos, hogy jó fényt vet egyáltalán Siófokra.
Nagyon érdekes, hogy ön fiatalként is ilyen kritikusan látja a helyzetet.
Én magam részéről is úgy vagyok, hogy inkább sokszor, ha lehetőségem adódna, inkább nem megyek le, mert úgymond igazából erre nem igazán vagyok kíváncsi.
Mit szól hozzá? SMS számunk 39666.
Jönnek is szép számmal az SMS-ek. Azt írja hallgatónk, hogy nálunk Albert Irsád már 10 évvel ezelőtt is tilos volt a köztéri alkoholfogyasztás, nagyon helyesen. Ágnes azt írja, a 7. kerületiek évek óta szenvednek a randalírozó úri közönségtől. Másik hallgatónk röviden tömören azt az üzenetet küldte, hogy a németek mit rendeztek a Balatonon. János pedig azt írta nekünk, hogy semmi különös, a Kárpedia ifjúság csak hozza a tőle megszokott életformáját. Többen viszont védelmükbe veszik az ifjúságot, mert hogy ne húzzuk rá ezt a mai ifjú nemzedékre, nem csak a fiatalokat látni, randalírozni ilyenkor, ráadásul a mai fiataloknak már nem létkérdés, hogy a bulihoz alkohol is kell. Vannak ráadásul alkoholmentes borok, égetett italok, koktélok, tehát azt írja hallgatónk ezzel kapcsolatban, hogy ezt a zsigeri ellenszenvet a hozzászólásokban ők nem voltak fiatalok, és semmi meredekebb dolgot nem csináltak sose, vagy már eleve koravének, megkeseredettnek születtek? Gábor teszi fel a kérdéseket, még mások tehát akkor a védelmükre kelnek, és hogy nem kell így általánosítani, hogy ez a fiataloknak a szokása. És akkor a hátralévő szűk 10 percben két hallgatónk véleményére is kíváncsiak vagyunk. Itt van velünk a vonalban György, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Köszönöm szépen a lehetőséget. Hát nem, én már nem vagyok annyira fiatal, rég voltam fiatal, de a fiatalsággal nem feltétlenül jár az alkoholfogyasztás, meg mértéktelen alkoholfogyasztás, meg ilyen módosult tudatállapotba rombolni, meg ordítózva, stb. Én üdvözölni tudom ezt a döntését a Balatonlelei testületnek, polgármesternek, jegyzőúrnak, és a Siófok után Balatonfüreden is megtiltották, betiltották, sőt, úgy tudom, hogy ott dohányozni se lehet. Na most én azt hiszem, hogy szórakozni nem muszáj annyi alkoholt fogyasztani, hogy ilyen rombolásokat, meg nem tudom, a közrendet zavarják az alkoholfogyasztása. Meg előttem szólók hozzátették, hogy hát az egészségüket is rombolják azok, akik alkoholt fogyasztanak, és volt egy olyan felvetés is, hogy hát akkor az egészségbiztosításukban, hogyha ilyen állapotban, mert én sajnos néha azt is látom, hogy ki kell jöjjön a rendőrség, ki kell hívni a mentőt, ezt az embert be kell vinni a kórházba, ebből probléma van, és nem csak a közrendet zavarják, meg borítják fel, hanem saját maguknak is az egészségüket teszik tönkre. Tehát ez a probléma, ez nem csak arról szól, hogy a közrendet zavarom, a saját egészségemet is tönkreteszem, és akkor még egy vetülete, hogy a fiatalok, tehát a gyerekek, tehát nem minden alkoholfogyasztás este 10 óra után történik, pontosan erről van szó. És akkor egy parkba, egy játszótéren, hogyha egy 18 év feletti, mert 18 év alatt nem is juthatna az alkoholhoz, hogy jut alkoholhoz, ki vásárolja meg neki, ki szolgálja ki, a gyerekek látják. Én sokszor látom azt, hogy például a promenádon, nem mondom a helyiséget, a fiatal gyerekek röhécselnek azokon a hát középkorú felnőtteken, akik ilyen alkoholos befolyásoltság alatt nagyon rosszul néznek ki. Nem azt mondom, hogy ez egy pozitív példa, de ilyen példákat is látnak. Tehát visszatérve, én nagyon-nagyon helyesnek tartom a Balaton-Lellei döntést, a Balatonfüredit is, a Siófokit is, és minden települést biztatnék, hogy hozzanak ezzel kapcsolatban helyi rendületet. Ha megnézem a dohányboltok környékét, akkor teli van ilyen csavaros kiflikkel. Nem tudom, hogyha tetszik tudni, hogy mi a csavaros kifli.
Nem.
Az a kicsi alkoholos...
Diannás üveg?
Olyan, igen, régen volt a diannás, de most mindenféle felirattal, ilyen pálinka, olyan pálinka, ilyen gin, olyan konyak van benne, az egy ilyen kis egydecis, és teli vannak a dohányboltok előtti területek. Egy másik hozzászóló pedig kekecketett azon, hogy az üzletből, hogyha kihozom, hát az helyrajzilag az üzlethez tartozik. Hát az már közterület, hogyha egy külföldi példát hozok fel, és akkor egy tengeren túli példát hozzak fel. Kanadában például nem is lehet kiszolgálni, még a felnőtteket se este 6 óra előtt nem lehet az üzletbe alkoholt venni, és külön alkoholt árusító üzletbe lehet alkoholt vásárolni. Nyilván
Györgynek nagyon szépen köszönöm, azért vágok közbe, nagyon érdekeseket mondod, csak hát ugye szorít a műsorid, és Péter gondolataira is kíváncsiak vagyunk, és csak az SMS-eket, hogyha összegzem, akkor tényleg azt írják Györgyre ráerősítve, hogy igazából a mai fiataloknak, többségüknek igazából nem szül olyan jó benyomást az, amikor látja a dőlöngélő idősebb nemzedéket, tehát hogy nem, és rengeteg ilyen tanulmány is van mértékadó nagy intézetektől, hogy nem feltétlen létszükséglet a bulizáshoz a mai fiatal nemzedéknek az alkohol fogyasztása, de ha már azt az érzést akarjuk, akkor erre írják azt hallgatóink, hogy vannak alkoholmentes borok, meg különböző koktélok. Na de akkor Péter véleményére is kíváncsiak vagyunk, még jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket én is. A véleményem, nem merem azt mondani, hogy nem értek egyet ezzel a rendelettel, mert igenis megvan ennek a helye, hogy tényleg ezeken a főként nyaraló üdülők övezetekben nem szabad elengedni azt, hogy közterületen fogyasszanak alkoholt. Itt azt kellene belátni, hogy azért a másik oldalon is, aki alkoholt fogyaszt, ezt lehet kulturáltan is végezni. Nyilván itt ezek az emberek is valamilyen szinten kicsit korlátozva vannak, bár nem hinném, hogy nekik is közterületen kéne fogyasztani az alkoholt. Nekem jóval nagyobb bajom van azzal, hogy itt vannak ezek a dohányboltok, amit már többen is emlegettek. Igazából szerintem ezeket kéne valamilyen formátumban visszaszorítani, mert ezek a fajta egységek, ezek teljesen megölik azokat a hagyományos úgymond kocsmákat, vagy ilyen üdülőhelyeken ezeket a kis beülőket, mert egy jóval alacsonyabb áron meg tudják kapni, és onnantól kezdve azt nagyon nehéz szabályozni, azt hol fogyasztják el.
Igen, de itt visszatérve, hogy mire nem vonatkozik, vagy kire az alkoholtilalom, tehát a vendéglátóhelyek teraszain, alkalmi rendezvényeken, vásárokon, közforgalmú strandokon és rendezvénytéren továbbra is engedélyezett át a fogyasztás.
Igen, azt értettem én is. Csak tényleg arra felhívva a figyelmet, hogy szerintem főleg a nem nyaraló övezetekben jóval nagyobb probléma az, hogy az alacsony árakkal, meg a ráeresztett gyenge minőségű alkohollal, amit árulnak ezekben a helyeken, teljesen odavonzották azt a réteget, aki megnyitott erre, és akkor én egy kisebb településen élek, de látom, hogy napi szinten tucatjával egész nap áldogálnak ezek előtt a helyek előtt. Én inkább ebbe a vetületbe értettem azt, hogy talán ezt kellene egy kicsit korlátozni.
Nagyon szépen köszönjük, Péter, és hallgatóink tartalmas gondolatait és üzeneteit. Hétfői témáink pedig a következők lesznek. Mit szól hozzá, hogy a májusi inflációs adatok szerint több tényező is lassította a hazai árak emelkedését. Az infláció ezzel ismét a Magyar Nemzeti Bank 2-4%-os tolerancia sávja alá került. És ön hogyan választja ki külföldi nyaralásakor a biztosítást, akár több százezer forintot is érhet a megfelelő utasbiztosítás. Ezek tehát hétfői témáink. A mai adás szerkesztője Tarics Péter és Meszesán György, a telefonnál Sebők Tímea fogadta a hívásaikat, a hangmérnök Szilágyi Zsolt volt, nevükben is elköszön Juhász Zsolt, viszont hallásra.